Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, ma esti együttlétünk kezdetén énekeljük, helyünket elfoglalva, a kijelölt 234. dicséretünket a református énekeskönyvből. A 234. énekünk így kezdődik, Jer, kérjük Isten áldott szent lelkét. Mind a 4 versével énekeljük el. Isten igéjét hallgassuk meg. Az esténként felolvasott ige szakaszból, a Királyok második könyvéből, a 22. részből és a 23. rész első verseiből. A 22. rész 8. versétől a 23. rész első 3 versét olvassuk végig. És mondta Hilkiá a főpap Sáfánnak, az íródeáknak, megtaláltam a törvénykönyvet az úrházában. És Hilkiá odaadta a könyvet Sáfánnak, hogy olvassa el azt. És elméne Sáfán az íródeák a királyhoz, és megvivé a királynak a választ, és mondta, a te szolgáid egybeszedék a pénzt, amely a házban találtatott, és odaadták azt az úrházában munkálkodók pallérainak kezébe, és megmondá Sáfán az íródeák a királynak mondván, egy könyvet adott nékem Hilki a pap, és felolvasá azt Sáfán a király előtt. Mikor pedig hallotta a király a törvénykönyvének beszédét, megszaggatta az ő ruháit, és parancsolta a király Hilki a papnak, és Ahikámnak, a Sáfán fiának, és Akbornak, Mikája fiának, és Sáfának, az íródeáknak, és Aszájának, a király szolgájának, mondván. Menjetek el, kérdezzétek meg az urat én érettem, és a népért, és az egész Júdáért, e könyvnek beszédei felől, mely megtaláltatott. Mert nagy az úr haragja, mely felgerjedt ellenünk, mivel a mi atyáink nem engedelmeskedtek e könyv beszédeinek, hogy cselekedtek volna mindent úgy, amint megíratott nekünk. És elméne Hilkia pap és Ahikám, Akbor, Sáfán és Aszája Hulda próféta asszonyhoz, Sallumnak, a Tikva fiának, ki Harhásnak a ruhák őrzőjének fia volt, feleségéhez, ki Jeruzsálem más részében lakott, és beszéltek vele, és mondanékik. Azt mondja az Úr, Izrael Istene, mondjátok meg a férfiúnak, aki titeket hozzám küldött, ezt mondja az Úr, íme én veszedelmet hozok e helyre, és e helyen lakozókra, a könyv minden beszédei szerint, melyet olvasott a Júda királya. Mert elhagytak engem, és idegen isteneknek áldoztak jó illattal, hogy engem haragra indítsanak az ő kezüknek minden csinálmányával. Azért felgerjedt az én haragom a hely ellen, és meg sem oltatik. A Júda királyának pedig, aki elküldött titeket, hogy megkérdezzétek az Urat, ezt mondjátok, azt mondja az Úr Izrael Istene, mivel hogy e beszédekre, amelyeket hallottál, meglágyult a te szíved, és magadat megaláztad az Úr előtt, halván azokat, amiket e hely és az ezen helyen lakók ellen szólottam, hogy pusztulással és átokká lesznek, és megszaggattad a te ruháidat, és sírtál előttem, azért én is meghallgattalak. Azt mondja az Úr, azért íme én téged a te atyáidhoz gyűjtelek, és a te sírodba békességgel visznek téged, és meg nem látják a te szemeid azt a nagy veszedelmet, melyet én helyre hozok. És megvitték a királynak a választ. És elküldött a király, és hozzá gyűltek Júdának és Jeruzsálemnek minden vénei, és felment a király az Úr házába, és Júdából minden férfi és Jeruzsálem minden lakosa vele volt, a papok, a proféták, és az egész nép kicsintől fogva nagyig. És minden beszédét elolvasá előttük a szövetség könyvének, mely megtaláltatott az Úr házában. És odaállott a király az emelvényre, és kötést tőn az Úr előtt, hogy ők az Urat akarják követni, és az ő parancsolatait, bizonyságtételeit és rendeléseit teljes szívből és lélekből megőrizni, és beteljesíteni a szövetség beszédét, melyek megvannak írva abban a könyvben, és ráállott az egész nép a kötésre. Isten áldja meg ma este is az ő drága igéjét és ennek magyarázatát. Most helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által köszönjük néked, hogy megtalált minket a könyv, az írás, amelyből csak egy van az egész világon. Köszönjük néked, hogy megtalált minket az írás, és benne megtalál minket Krisztus, hiszen az írás róla szól. Köszönjük néked, hogy ő ragyog fel előttünk, minden sorából, minden betűjéből, és köszönjük néked, hogy őt úgy láttatod meg velünk belőle, mint a mi megváltónkat, üdvözítőnket, és úgy láttatod meg velünk őt, mint ennek a mindenségnek az Urát, aki egyszer majd átadja neked a hatalmat, hogy te légy atyánk minden mindenekben. Úr Jézus Krisztus, szeretnénk magasztalni téged, aki a bűnösöknek adatott egyetlen megváltó és üdvözítő vagy, akihez futhatunk minden nyomorúságunkkal, minden bűnünkkel, azért, hogy tisztogass meg minket, mosogass meg minket, és köszönjük, hogy hallhatjuk a te feloldozó szavadat most is, ahogy az igében szólsz hozzánk. Bízzál, fiam vagy leányom, megbocsátattak néked a te bűneid. Köszönjük néked, hogy veled kezdhetünk mindig újat, minden nap újat, minden órában, minden percben újat. Áldunk téged, Jézus, mert érted van nekünk, kegyelmes mennyei atyánk. Köszönjük a keresztedet, köszönjük szenvedéseidet, halálodat, köszönjük néked egyetlen tökéletes, engesztelő áldozatodat. És áldunk azért, mert feltámadtál és élsz, és ma is szólsz. Köszönjük néked, hogy lelked a könyvből szól, a könyv által szól. Máshonnan nem, de innen igen. Kérünk téged, hogy ma este hadd halljuk meg mi is a szót, a tőled küldött szót, az igét, az evangéliumot. Köszönjük néked, hogy nem csak mi hallhatjuk meg, hanem meghallhatták annak idején a mi reformátoraink, akikre ezen a héten visszaemlékezünk. Köszönjük néked az ő életüket, szolgálatukat. Köszönjük, hogy minden bűnük, nyomorúságuk ellenére irgalmas voltál hozzájuk, és használtad őket. Köszönjük néked, hogy megdicsőítetted általuk a te nevedet. És köszönjük, hogy egy olyan ébredést adtál, amelyhez hasonló az utolsó 1000 évben nem volt Európában se, a világon se. Köszönjük néked, hogy az íge volt az, ami ezt kiváltotta, és az adta ennek az erejét. Most hadd magasztaljunk téged ezért az ébredésért. És kérünk, hogy az ígéd által munkálj ma is ébredést. Gyülekezeteinkben, városunkban, ebben az egész országban kérünk téged, hogy szólj hozzánk, hallják a te szolgáid. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük most igehirdetés előtt az 512. énekünket. Az 512. énekünknek első két versét. Az 512. ének a református énekeskönyvben így kezdődik. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat.
Kedves testvérek, az előbb felolvasott ige szakaszból olvassuk ismét a Királyok második könyvének 23. fejezetéből az első három verset. Királyok második könyvének 23. fejezetéből az első, második és harmadik verset. A király magához gyűjtötte Júda és Jeruzsálem véneit, aztán fölment a király az úr házába, és vele együtt minden júdai férfi és Jeruzsálem egész lakossága, a papok és a proféták, meg az egész nép apraja nagyja. És felolvasta fülük hallatára a szövetség könyvének minden igéjét, amelyet az úr házában találtak. Majd odaállt a király az oszlop mellé, és szövetséget kötött az Úr színe előtt arra nézve, hogy az Urat követik, parancsolatait, intelmeit és rendelkezéseit teljes szívvel és teljes lélekkel megtartják, és teljesítik a szövetség igéit, amelyek megvannak írva abban a könyvben. És az egész nép elfogadta ezt a szövetséget. Eddig. Olvassuk Isten igéjét. Hallottuk a megelőző versek felolvasását is, amely egy nagyon szép történetnek, a józsiási reform leírásának a története, amely nagyon markánsan mutatja nekünk, hogy mit is jelent megújulni az Istennek nem tetsző életből neki tetsző életre jutni. Ez a lehetőség ma is fennáll, és ennek a lehetőségnek az alapja az Isten igéje, a Szentírás, amely meg tud újítani, segítségünkre tud lenni abban, hogy az Isten útján tudjunk járni. Azt olvastuk tehát, hogy a királynak Sáfán felolvas a megtalált Szentírásból, és a király őszinte bűnbánatot tart. Ez a bűnbánat elengedhetetlen része a megújulásnak. Mert ahhoz, hogy Isten újat kezdhessen velünk, ahhoz nekünk magunknak meg kell látni, hogy a régi, az eddigi, az nem volt előtte tetsző, az nem volt jó, az nem vitt bennünket közelebb hozzá, nem vitt bennünket előre. És a bűnbánat az Istenhez fordulást követeli, azt igényli, mert a bűn bocsánat az Istentől, a Teremtő Istentől, mennyei Atyánktól jön hozzánk. Nem elég módosítani a régin, nem elég változtatgatni, toldozni, foldozni, hanem egy egészen újat várhatunk a mi Istenünktől, amely új tud bennünket és a ránk bízottakat, a körülöttünk élőket is egy más élettel megajándékozni. Hallottuk a felolvasott szakaszban is, hogy Isten ezt a bűnbánatot nagyra értékelte, és erre a bűnbánatra Isten megoldást kínál, legalábbis azt mondja a királynak, hogy te békességben fogsz meghalni, békességben fognak eltemetni őseid, elődeid sírhelyén, és nem fogsz látni semmit abból a pusztulásból, amit én erre a helyre hozok. És amikor ez a válasz a próféta asszonytól, mint Isten szava megérkezik a királyhoz, akkor azt látjuk, hogy a király magához gyűjtötte a népeket, és bementek a templomba. Hogyha ennek a történetnek egyes elemeit akarjuk látni ezen az estén, amelyek a mi számunkra is útmutatásul, tanításul szolgálnak, akkor legyen az egyik pont a templomban az Isten előtt való megjelenés. A templomban tulajdonképpen felolvasta a király a megtalált könyvet szóról szóra, a mindannyiuk füle hallatára, és elhatározást tettek, elkötelezték magukat arra, hogy a könyvben foglaltak szerint fognak élni. Az ige olvasás, az imádság a hitéletünknek olyan alapvető pillérei, amelyek egyéni csendünkben is gyakorolhatóak. Imádkozni tudunk otthon is, Bibliát olvasni tudunk otthon is, de mégis fontos, hogy mindezek gyakorlása mellett, amikor Isten kegyelme megérint bennünket, akkor azért, amikor ennek a kegyelemnek a hiát érezzük, és hiányunk van a hit ajándékában, az Isten csodálatos kegyelmében, szeretetében, akkor pedig azért jöjjünk a templomba, az Isten házába, hogy megállhassunk az Isten színe előtt. Nagyon sokszor megkísért bennünket a mi ellenségünk, hogy rossz az idő, fáradt vagy, gyenge vagy, beteg vagy. Ha most nem mész a templomba, nem történik abból semmi probléma, itthon is imádkozhatsz és olvashatod a Szentírást. Nyilvánvalóan vannak ilyen helyzetek, amikor ezt a megoldást kell választanunk, és sokszor erőnkön kívül és saját akaratunkon kívül kell emellett döntenünk, mert nem is tudnánk más tenni, de kísértő akkor is erre akar biztatni, amikor egyébként volna annyi erőnk, és volna rá lehetőségünk, hogy elmenjünk a templomba, a gyülekezetbe, Isten népe közé, hogy az Isten színe előtt megálljunk. Mert ott akar az Isten nekünk még többet adni. Megajándékoz bennünket az egyéni csendességünkben, de különös ajándékot és még többet ad a testvéri közösségben. Nem az egymás bölcsességére van szükségünk. Nem azért jövünk a gyülekezetbe, mert ott okos, tanult emberek vannak, és életünk esetleges kérdéseire megkérdezhetjük őket, és választ tudnak adni. Hanem az Isten előtti megállás miatt, az Istennel való találkozás miatt megyünk a gyülekezetbe. És megyünk akkor is, amikor a gyülekezetben nincsenek olyan okos emberek, akik nekünk tanácsot tudnának adni a kérdéseinkre. Akik hozzánk hasonlóan nyomorult, egyszerű, szegény emberek. Talán még tőlünk is szegényebbek, talán még tőlünk is tudatlanabbak. De mi az Isten elé jövünk. És ebben az esetben én úgy értékelem, hogy a király egyrészt hálaadással a szívében jön az Isten elé, aki meghallgatta és elfogadta töredelmes bűnbánatát, másrészt pedig a jövőre nézve, a folytatásra nézve áll az Isten elé, hogy ez a hála, ez a köszönet, ez az Istenhez való szorosabb ragaszkodást munkálhassa benne és a nép életében. Olyan sor alakulhat ki ma is, hogy az ember bűnbánatot tart, az Isten megbocsát, és akkor az ember visszatér az Istenhez hálás szívvel, és dicsőíti az Istent, illetve ahogy ebben az esetben is történik, magával viszi a nép vezetőit, és mindannyian a templomban fogadalmat tesznek, szövetséget kötnek, amelyet mint bizonyságtételt tekinthetünk az emberek felé, és elköteleződést az Isten felé. A templom az Istennel való találkozás lehetőségét adja. Figyelmeztet a Szentírás bennünket, hogy ez mechanikusan nem működik, nem az épületben önmagában van az az érték, amiért mi a templomba jövünk, mert figyelmeztet a Biblia, hogy hamis váradalom kötődhet a templomhoz, az Úr temploma, az Úr temploma, mondták már a Szentírás idejében az emberek, és lehet ez egy ilyen forma, nem ilyen módon van a templomnak, a közösségnek értéke, hanem az ott jelenlévő, élő Istennek, akihez mi alázatos szívvel, őhozzá hálás köszönettel jöhetünk. A templomba jön a király, és vele együtt a nép vezetői. És akkor, amikor ezt a helyzetet elképzelem, akkor az a gondolat megfordult bennem, hogy vajon mennyire volt kötelező ez a népek vezetőinek, hogy jöjjenek a templomba. A király ezt parancsként adta ki, a király hívatta az embereket, hívott össze mindenkit, és talán nem volt szándékukban menni, nem gondolták volna, hogy a templomba mennek, de egyfajta kényszernek engedelmeskednek. Hogyha a magunk életére tekintünk, akkor nem vagyunk királyok. Nincsenek olyan tömegek a kezeink alatt, akiket mi valamire is kényszeríthetnénk. Például arra, hogy a gyülekezetbe, a templomba ami szavunkra, hatalmunkra jelenjenek meg. De mégis kisebb, nagyobb családi, baráti közösségekben élünk. Olyan emberek vesznek körül bennünket, akik felé felelősséggel tartozunk. És én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben a király részéről legalábbis nem a kényszerítés az, ami a többieket a templomba viszi, hanem az a boldog megtapasztalás, az Isten kegyelmének, az Isten megbocsátó szeretetének az öröme, amely arra vezeti, hogy ezt az örömet megossza a többiekkel, ebben az örömben a többieknek, és minél többeknek része lehessen. És akkor, amikor ennek az eseménynek a kapcsán a magunk életére gondolhatunk, családjainkra, a családunknak a gyülekezetbe járására, az otthoni, egyéni, illetve családi áhítatokra, csendességre, akkor életünknek erre a területére gondolva előjön a kényszer, a kényszerítés. Nagyon sokan valamilyen rosszul értelmezett figyelmességből, vagy nem tudom milyen lojalitásból nem akarják a gyerekeket kényszeríteni, és az jó, hogyha nem kényszerítünk, de bátorítani sem, és annak a lehetőségét sem kínálva fel, hogy az Isten előtti megállás, az Istennel való közösség teszi teljessé az életet, és akkor, amikor a gyerekeket tanítjuk, iskolába járatjuk, és fontosnak tartjuk, hogy tanuljanak meg olvasni és számolni. Nem azzal a liberális gondolkozással vagyunk feléjük, hogy hagyjuk őket majd, ahogy, ha akarják, ha akarnak tanulni, olvasni, tanuljanak, ha számolni szeretnének, akkor majd számoljanak, ahogy ők szeretnék. Ugye ezen a területen egészen világosan látjuk, hogy ez nem a gyerekek választása. Ez egy olyan szükség, aminek az áldása, amelynek a haszna később lesz nyilvánvaló. És azt gondolom, ehhez tartozik a családi áhítat, az Isten előtt való megállás. Az arra való törekvés, hogy akarok időt szakítani, arra, hogy együtt, a szeretteimmel olvassuk a Szentírást, és imádkozzunk. Nagyon nehéz ezt ma megvalósítani. Olyan sokféle program van a mindennapi életünkben, és olyan sokféle módon sürget bennünket az idő. De ennek a készsége, ennek az igyekezete legyen meg a szívünkben. Vizsgáljuk meg, keressük meg ki a maga életére nézve, hogy én az enyém között hogyan tudnék jobban a segítségükre lenni abban, hogy megismerjék a bűnbocsátó kegyelmes Istent. Hogy megismerjék a mennyei atyát, aki az egyszülött fiát küldte, hogy nekünk az ő halála által üdvösségünk legyen. Nem kényszerből, hanem azzal a természetességből, ahogy mi magunk megéljük az Istennel való közösségünket, ahogy a mi szívünket az a hála tölti be, hogy az Isten egy kegyelmes Isten, és szeretetével hordoz engem naponként. Ha ezt őszinte hálával tudjuk az Isten előtt megélni, akkor ez a minta, ez a példa, ez a bátorítás, ez nem kényszerként fog előjönni, és nem így fognak rá gondolni a hozzám közel állók, hanem Isten szent lelke el tudja végezni, hogy még vágy és szomjúság is szülessen bennük az ige és az Isten megismerése után. A király a néppel együtt bement a templomba. Milyen jó lenne, hogyha mi is a mieinkkel együtt tudnánk menni a templomba. Tudnánk megállni az Isten színe előtt. Akkor, hogyha nem a templomban, nem otthon. Ő előtte megállni, őt keresve. Ez a lehetőség máig megvan előttünk, és ezzel a lehetőséggel máig élhetünk. Hiszen egy kincset adhatunk át. Csodálatos megtapasztalást adhatunk át. Olyan olyan értéket közvetíthetünk, ami a mi számunkra érték, amit mi átéltünk, megtapasztaltunk, és ezt akarjuk továbbadni és ismerettessé tenni. Ebben a templomi együttlétben elolvasták a Szentírást, úgy olvassuk, hogy fölment a király az úr házába, vele együtt minden júdeai férfi és Jeruzsálem egész lakosság, a papok és proféták, meg az egész nép apraja nagyja, és felolvasta fülük hallatára a szövetség könyvének minden igéjét, melyet az úr házában találtak. Majd odaállt a király az oszlop mellé, odaállt a királyi trónushoz, az őt megillető helyre, és szövetséget kötött az Úr színe előtt arra nézve, hogy az Urat követik, parancsolatait, intelmeit és rendelkezéseit teljes szívvel és teljes lélekkel megtartják, és teljesítik a szövetség igéit, amelyek megvannak írva abban a könyvben. A nép és a király szövetséget kötött. A felolvasott szakaszban van egy rövid felsorolás arra nézve, hogy mit is tartalmaz a Szentírás. A parancsolatokat, intelmeket, rendelkezést. Ezt a három kifejezést olvashatjuk itt, de nyilván ennek hosszabb sora lenne, és talán nem is tudnánk kimerítő módon mindet felsorolni. De ez a három is láttatja azt, hogy olyan tanácsadás, olyan segítség, olyan mellettünk álló segítség a mindennapi életünknek, amely ha parancsolatokban, rendelkezésekben és talán nehéznek tűnő elvárásokban jelenik is meg, de a mi segítségünket szolgálja. A kísértő nagyon sokszor úgy akarja láttatni velünk az Isten igéjét, hogy tilalmakkal van tele. És az Istennel való közösséget úgy mutatja, hogy az örömeinktől akar megfosztani minket az Isten. Olyan elvárásoknak kell megfelelnünk, amelyeket nem szívesen tennénk, inkább másban jobban lelnénk örömünket. De ezzel ellentétben éppen az Isten igéjében van mindaz, ami az életünket teljessé teheti. És a megtestesült ige, az Úr Jézus Krisztus személyes jelenléte, ami embervilágunkban, nagyon jó példáját adta annak, hogy az a segítő szeretet, az a gyógyító, vigasztaló, bátorító kegyelem, amit ő hoz és hozott nekünk, ha csak emberileg nézzük azokat az eseményeket, amelyeket az evangéliumokból ismerünk, ez csodálatos ajándéka az Istennek. De az az áldozat, amit ő vállalt értünk, és amellyel nem csak a mi földi életünket tette kellemesebbé, hanem a kárhozattól mentett meg, és üdvösséget szerzett számunkra, az mindenképpen a legtöbb, amit bárki is adhatna nekünk. Ennek a Szentírásnak az ebben a megtalált könyvben foglalt parancsolatait, intelmeit és rendelkezéseit akarja a nép megtartani. És akkor, amikor ennek a megtartásáról olvasunk, akkor egy ugyancsak rövidebb felsorolás teljes szívvel, teljes lélekkel kívánják teljesíteni. Nem csak hallgatni az Isten igéjét. Nagyon szépek a történetek. Nagyon megható eseményeket találhatunk itt leírva. Nagyon bölcs eszenciáját az emberi gondolkodásnak, a ókori ember, a régi ember világlátásának, és az irodalmi műfajok sokféleségében is. Igazán el lehet gyönyörködni abban, amit a Szentírásban olvashatunk, amit erről hallhatunk. De a lényeg abban áll, hogy ne csak hallgatói legyünk az Isten igéjének, hanem megtartói is. Ugye ismerjük azt a példát az Új Szövetségből, amelyik arról szól, hogy lehet az igének hallgatói lenni, és lehet megtartóivá lenni. És egy példát látunk erre, az ige hallgatója, aki csak hallgatja, az olyan ember, aki épít egy házat gyorsan, anélkül, hogy mély alapot ásna, anélkül, hogy biztos sziklát keresne, amire a házat felépítheti, csak úgy leteszi a földre, a homokra, a köveket, a téglákat, és nagyon gyorsan, jó eredménnyel, legalábbis úgy tűnik, hogy nagyon hatékonyan épül a ház, és hogyha mellette a ige megtartója ugyancsak házat épít, és még derékig áll az alap árokban, a másik már a tetőhöz ért a falazással, ő pedig még semmit nem tud mutatni abból, hogy házat épít. Nagyon éles a különbség, nagyon meggondolkoztatható lehet, hogy most melyik út is a jó. És lehet, hogy az egyiknek már készen van a háza, amíg a másik még mindig azzal bajlódik, de bárhogy is látszik az építésnek ez a folyamata. A végeredmény és a helyes és a helytelen technológia akkor lesz nyilvánvaló, amikor elered az eső, jön az árvíz, megtelnek a mélyedések vízzel, és vihar, szél fúj, és kimossa a homokot az alap nélküli ház alól, és az tönkre megy, összedől, semmivé lesz. És ezzel szemben a másik pedig megáll. Az eső, a vihar idején nyilvánvaló a különbség. Mit jelent az igét csak hallgatni, és mit jelent azt megtartani? Itt a templomban arra nézve köt szövetséget a király, hogy az Isten igéjét megtartjuk, megtartom, annak engedelmeskedek teljes szívemből, teljes lelkemből, minden erőmből, és ebben az igyekezetben akarom élni az életemet. És azt olvassuk ennek a rövid szakasznak az utolsó rövid mondatában, és az egész nép elfogadta ezt a szövetséget, vagy ahogyan hallottuk, az egész nép ráállt a kötésre, az Istennel kötött szövetségre. Ismerjük ugye a korábban történt Sikemi országgyűlésnek a történetét, ahol Józsué összehívja a népet, és azt mondja nekik, hogy választhatok, hogy mely isteneket, kiket akartok követni. De hozzáteszi, én azonban és az én házam népe az Úrnak szolgálunk. Nagyon szép az a beszéd, az a tanítás, az Isten igéjének a hirdetése, amivel a néphez szól, és nagyon szép az az elhatározás, az az elszánás. Akárhogyan is választotok, akárhogyan is döntötök, nagyon veszélyesnek tűnik egyáltalán felajánlás annak, hogy választhatok, mely Istennek akartok szolgálni. De életével, személyes példájával arra bátorít és arra buzdít, hogy én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk. És emellett dönt Izrael, és erre mondanak igent. És együtt van a szívükben az elszánás, az elhatározás. És a templom, ott ugyan még nem beszélhetünk templomról, de az együttlét, az Isten szín előtt való megállás ebben segít. Nem valami tömegpszichózis miatt kell nekünk összejönni, és ott egymást valamilyen lelki folyamba terelni, és talán az akaratunk, a szándékunk ellenére is valami rendkívüli érzelmi helyzetbe hozni. Nem ez jelenik meg a templomban, hanem az Isten igéje, az Isten szent lelkének egyesítő ereje és kegyelme. És amikor a király azt mondja, hogy én az urat szolgálom, akkor a nép is elfogadja, és azt mondják, hogy mi is. Mert példát láttak, a király példát adott. És a mi életünk, hogyha megint a magunk családi, rokoni, baráti, munkatársi kapcsolatainkat tekintjük, szűkebb, tágabb köreinket, a mi életünk is példa. És nem mindegy, hogy milyen példa. Ha elszántuk magunkat az Úr mellett, hogyha döntöttünk mellette, és az ő útján akarunk járni, nem kényszerként, hanem abból az örömből kiindulva, amit vele kapcsolatosan éltünk át, és tapasztalhattunk meg, akkor ez a magatartás bátorító lehet a körülöttünk élők számára. Van egy emlékem, több évtizeddel korábban egy gyülekezetben megkérdeztem valakit, hogy mostanában nem láttam, hogy jönne az Isten tiszteletekre, bibliaórákra. És akkor ez a testvér megemlített egy presbiter testvért a gyülekezetünkből, név szerint mondta, és azt mondta, hogy ő sem jár minden alkalommal a gyülekezetbe. Valóban nem volt ott ez az atyafi sem mindig, és nekem nagyon megdöbbentő volt, ahogy ez a megkérdezett testvér ezzel válaszolt. Nem is tudjuk, nem is gondoljuk, hogy csupán a gyülekezettől, a templomtól való távolmaradásunk mire bátorít és mire biztat másokat. Ha ő sem megy, hát akkor nekem se kell menni. És azt sem tudjuk, hogy miben lehet bátorítás az elszánásunk a Krisztus követésében, de remélhetjük, és kérhetjük az Urat, hogy legyen ennek áldása és haszna. Befejezésül egy kis történetre szeretnék utalni az elszánás kapcsán, a tudatos kereszténység kapcsán, a tudatosságot kiemelve. Talán ismerős is a történet sokunknak, egy pályaudvari peronon játszódik a kis esemény, ketten, többek között ketten várják az érkező vonatot, egy idős bácsi és egy fiatalember. Az idős bácsi a feleségét várja, a fiatalember a mennyasszonyát. És amikor beérkezik a vonat, és az elsők között leszáll egy őszhajú néni, és ezzel a bácsival megölelik egymást, és azt mondja a bácsi, hogy milyen nagyon hiányoztál, olyan hosszú volt ez a két nap. És ahogy állnak egymás karjában, ez a fiatal ember nézi őket, és elnézést kér, megszólítja őket, és azt kérdezi, hogy milyen régen házasok, milyen régen ismerik egymást, és mondta a bácsi, hogy több mint 50 éve. És akkor azt mondta ez a fiatal ember ott részben nekik, részben magának, hogy remélem, hogy 50 év múlva mostani mennyasszonyom, a feleségem is így fogjuk szeretni egymást. És akkor azt mondta neki a bácsi, hogy fiatal ember, ezt maga ne remélje. És amikor kicsit meghökkent ezen a fiatal ember, akkor folytatta a bácsi, hogy ezt maga ne remélje, hanem döntse el. Döntse el, határozza el. Mert döntésnek, egy elhatározásnak a szükségessége kell ehhez. Döntsük el, határozzuk el, hogy ahhoz az Istenhez akarjuk kötni az életünket, aki nekünk az ő fiában üdvösséget, örök életet adott, és adja az Úr, hogy ez a döntés, ez másokat is hadd segítsen az ő követésére eljutni. Amen.
Úr Jézus, köszönjük néked, hogy te vagy a királyoknak a király és az uraknak az ura. És köszönjük néked, hogy Jósiás király a te árnyékod volt az Ószövetség idején. És köszönjük, hogy minket most Te magad hívsz, Jézusunk, a te mennyei trónodról, hívsz arra, hogy kötelezzük el magunkat melletted, a te drága kijelentésed a Szentírás mellett. Köszönjük néked, hogy ha munkálod is a szívünkben és a lelkünkben, már pedig hisszük, hogy lelked által munkálod, hogy ez az elköteleződés megszülessen, és a hétköznapi életünkben ne nélküled éljünk, hanem veled éljünk, szüntelen keresve, hogy te mit akarsz, hogy higgyünk, és keressük, hogy te mit akarsz, hogy cselekedjünk. Hiszük azt, hogy oda szállhatjuk most is magunkat arra, hogy veled éljünk, neked éljünk, érted éljünk, érted, aki nem csak mindenható vagy, hanem végtelenül gyengévé lettél ott a keresztfán, hogy minket üdvözítsél. Köszönjük néked, hogy te szerető király vagy, és melletted elkötelezhetjük magunkat. És áldunk azért, mert a te templomodban, ami ma az egyház, megszülethet ez a döntés a mi szívünkben is, hogy mi pedig teljes szívünkkel, teljes lelkünkkel nem akarunk mást ismerni, nem akarunk mást követni, csak téged. Köszönjük néked, hogy ma este is szóltál hozzánk, hogy tanítgattál. Kérünk, hogy áld meg szívünkben az ígét, és add, hogy valóban ne csak hallgatói, hanem követői legyünk mindnyájan. Kérünk arra, hogy áld meg ennek a hétnek hátralevő estéit, az előttünk lévő alkalmakat. Készítsd el a te ígédet, készítsd el a közösséget. Kérünk téged, hogy áld meg éjszakánkat, pihenésünket, segíts a te dicsőségedre élni, örömmel és hálaadással magasztalva téged minden napon. Amen. Mondjuk el együtt a mi atyánkot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Kedves testvéreim, hirdetem, hogy holnap este a baptista gyülekezeti házban, imaházban lesz az együttlétünk. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket az holnap este 6 órakor kezdődő reformációi istentiszteletre is. Köszönjük szépen most Sztupkai Mihály testvérünknek az ige szolgálatot. Isten áldja meg életét, családját, gyülekezeti szolgálatát, az egész gyülekezetet. Testvéreim, a záró énekünket énekeljük el, a 251. dicséretünket. Énekeljük el mind a 8 versével Rádai Pálnak csodálatos éneke az elköteleződésről szól. Áldás békességet kívánok a testvéreknek.